Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! Folytatom a hittanóránk témáját. Máté evangéliumának 13. fejezetéhez jutottunk, a 44. versig, és ma három rövid példabeszédről fogunk szólni. Először is az elrejtett kincsről, azután csak nem egy időben az gyöngyről szóló példabeszédről, és a hittanóránk végez felé valószínű még eljutunk a hálóról szóló példabeszédhez is. Először ezt a két rövid példabeszéd, az első kettőt szeretném felolvasni, mivel nagyon hasonlít ez a két példabeszéd, de van egy lényeges különbség is, de erről majd akkor szólok, miután elolvastam a két rövid példabeszédet. A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. És a gyöngyről szóló példabeszéd, a mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz is, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette. Hát ugye mindkettő példabeszéd a mennyek országáról szól, és mindkettőben az a hasonló, hogy amikor az ember fölfedezte ezt a nagy értéket, akkor eladta mindenét cserébe azért, hogy azt az értékes dolog az övé legyen. Azonban van egy lényeges különbség is a két példabeszéd között, míg az első esetben a elrejtett kincsről szóló példabeszédben az ember a szántóföldjén dolgozott, és véletlenszerűen találta meg a kincset, tehát nem kereste a kincset, de rátalált. Míg a kereskedő esetében ő igaz gyöngyöt keresett, olvassuk ebben a rövid példabeszédben, tehát egy kis más megközelítés, tehát ő kimondottan kereste a gyöngyöt. De most vegyük sorjába a két példabeszédet. A kincs szoros értelemben a nemes fémek és a drágakövek nagyobb mennyisége. Tág értelemben a gazdagság és maradandóság jelképe. A birtoklási vágyat leginkább kielégítő érték. Átvitt értelemben szeretett, féltett személy is lehet kincs. Birtokrakozott formája kedveskedő megszólítás, kincsem. A magyar néphagyományban a karácsonyi termőág, illetve a karácsonyfa neve a kincs. De most vegyük a Szentírásban, hol szerepel ez a kifejezés. Az Ószövetségben kincsnek számít az arany, ezüst, bronz, drágakő, gyöngy. Az értékes kelme, a díszes tárgy és fegyver. Az ember szíve vágya, hogy kincset szerezzen, s ha megszerezte, gondot is szerzett vele. Találunk rá utalást szintén a példabeszédek könyvében. A fejedelmek rendszerint kincstárban őrzik kincsüket, de a templomnak is van kincse, úgynevezett templomi kincs. Veszedelem idején elásták a kincset. Ninive és Bábel kincse az emberi hatalom jele. Az ember számára az igazi kincs a bölcsesség és az istenfélelem, melynek megszerzése minden másnál fontosabb. Az új szövetségben a három királyok kincses ládáikból aranyat, tömjént és mirhát adtak az újszülött Jézusnak. Az ember szíve kincses ház, melyből jót vagy rosszat hoz elő. A földi kincsek elajándékozásával az ember kincset gyűjt a mennyben. Krisztusban van a bölcsesség és a tudomány minden kincse. Az apostolok kincse az evangélium, melyet Isten bízott rájuk, olvasok Szent Pál korintusiakhoz itt második levelében. A Qumrán melletti harmadik századi barlangban 1952-ben talált résztekercsek hatalmas mennyiségű kincs jegyzékét tartalmazzák. Egyebek közt 4630 talentum arany és ezüst, értékes fűszerek, illatszerek, tömjén öltözékek, melyeket állítólag 64 kincses kabrában rejtettek el Jeruzsálemben, valamint Jeruzsálem és Jerikó környékén. Kedves testvérek, a mai hittanóra szüneteiben Johannes Brahms műveiből válogatunk, és pontosabban a vonós négyesnek írt darabjaiból. Leúsztod a hangfalakat. Mennyekországa hasonlít a kereskedőhöz is, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette. A következő percekben szeretnék szólni a gyöngyről, az igaz gyöngyről és a drága kövekről, kit próbáltam utána nézni ezeknek a dolgoknak, bár nem szeretnék tudományos előadást tartani a gyöngyről és a drága kövekről, de részben mégiscsak érinteni fogjuk ezt a témát, hogy jobban meg tudjuk érteni az példabeszédnek a mondani valóját. Igaz gyöngy a maga természetes környezetében tengerben élő kagylóban emberi beavatkozás nélkül képződött gyöngy. Az úgynevezett tenyésztett gyöngyöt laboratóriumi körülmények között tartott kagylóban állítják elő. A gyöngy tiszta vízű, meleg tengerekben élő kagylók, elsősorban osztrigafélék, ritkán csigák testében keletkező képződmény. Kémiai összetétele eltér a drágakövek túlnyomó részétől, melyek az ásványvilágba tartoznak. A gyöngyök szerves anyagot is tartalmaznak. A gyöngyök keletkezésének folyamata nem egészen tisztázott. Az állat védekezésképpen termeli idegen anyag behatolásával szemben, mely azonban a közkeletű elképzeléssel ellentétben nem homokszem. A gyöngytermelés az úgynevezett köpeny két lebenye között megy végbe. Az idegen anyag behatolására a sejtek konkint és aragonitot választanak ki, ahol is a konkin az aragonit prizmák között ragasztó réteget alkotja. Fehér gyöngyön kívül létezik a sárga, különféle árnyalataival, rózsaszínű, kékes, sőt fekete gyöngy is. A gyöngykadlók tiszta vízű meleg tengerekben találhatók a Perzsa-öböl vidékén, az indiai Sri Lanka közötti Mannari-öbölben, Japán partvidékén, Ausztrália észak-nyugati-nyugati partjai mentén, Venezuela, Florida, Kalifornia és a mexikai öböl partvidékén. A gyöngy tenyésztése évszázadok óta ismert volt a kínaiak számára. Főként kis fénybutha figurákat kényszerítettek a kadlók belsejébe, és ezeken idővel gyöngyház bevonat keletkezett. A gyöngy kereskedelme szinte megközelíti a gyémántét. Az 1980-at a gyöngy évének nevezték el, mert az eladások minden korábbi rekordot megdöntöttek. Időközben több édesvízi gyöngyfajtát is kitenyésztettek, és ezek is nagyon keresettek. A tenyészett gyöngyök tömeges megjelenése és egyre növekvő ára csak még jobban fölhajtotta az egyes ritkábbá való valódi gyöngyökét. Ezért megkülönböztetésük igen fontossá vált. A gyöngyöt az ember számára az ókorban ismerte, Egyiptomban, Perzsiában vagy Indiában királyi ékszernek számított. Sába királynőjének legendás gyöngycsora vagy Visnu varázs erejű gyöngyei belekerültek a történelembe. De most vegyük továbbá sorra, hogy a Szentírásban hogy szerepel a gyöngy. Elsősorban gyöngy a nagy érték megjelenítője a Szentírásban. A Siralmak könyvében 4-7-ben olvassuk, ifjai egykor tisztábbak voltak a hónál, fehérebbek a tejnél, testük pirosabb volt a korallnál, színük ragyogó volt, mint a zafír. Valójában itt nem is annyira a gyöngyről, mint korallról van szó. A héber ramot szón is gyakran értenek gyöngyöt. Bár nem lehet pontosan tudni, mit jelent, a 70-es fordítás is másként értelmezi. A héber dar, az Eszter 1.6-ban gyöngyház. Az énekek éneke első fejezetben a gyöngy nyaklánc alkotó eleme. Az új szövetségben a gyöngy Krisztus és az ő országának jelképe. Ékszerként is szerepel például Timóteushoz itt első levelében, 2.9-ben. Kívánom azt is, hogy az asszonyok tisztességet ruhát viseljenek, szemérmesen és szerényen ékesítsék magukat, ne bodorított hajjal, arannyal, gyöngyökkel és drága ruhával. A mennyei Jeruzsálem városfalát a kapuk sora gyöngysorként fogja ékesíteni. Tehát szó szerint ezt olvassuk a Jelenések könyvének 21. fejezetében, a 21. versben. A 12 kapu 12 gyöngy, mindegyik kapu egy-egy gyöngy. A város utcái tükörfényes színaranyból voltak. Kedves testvérek, a hittanóránk másik felében hozzá lehet szólni az elhangzottakhoz. Témánk Máté evangéliumának 13. fejezete, itt pedig a mennyek országáról szóló rövid példabeszédek. Eddig szó volt az elrejtett kincsről szóló példabeszédről, az igaz gyöngyről, és majd a hitanóra vége felé még valószínű szó lesz a hálóról szóló példabeszédről. A telefonszámunk 00421 35 7 72 72 72. Most pedig szeretnék szólni a drága kövekről. Túlnyomó részt ásványi, kisebb részben szerves vagy élő lényektől származó természetes anyagok, melyeket az ember szépségük, ritkasságuk és nagyfokú ellenálló képességük vagy keménységük alapján maga és környezete díszítésére használ. Szépségük megnyilvánulhat a fényükben, színükben, különleges fényjelenségekben, fényalakzatokban. Alapvető érték meghatározó a ritkaság, valamint a keménység, melynek azonban a szépségnek és a ritkaságnak engede gyakran engedményt tesznek. A kereskedelemben ma is elterjedt, bár egyre ritkábban alkalmazott féldrágakő megjelölés mind tudományos, mind kereskedelmi szempontból kifogásolható. A természet ugyanis nem végez félmunkát, egy anyag nem lehet félig meddig drágakő. Ugyanakkor a hagyományosan féldrágakőnek tekintett anyagok néha szebbek, mint a gyöngébb minőségű drágakövek, vagyis a kereskedő önmaga értékeli le áruját, ha például egy szép ametisztet féldrágakőnek nevez. A drágakövet az ókori ember nem csak vagyontárgynak tekintette, hanem varázserőt tulajdonítottak neki. Amuletként, talizmánként viselte, gyógyszerként használták, asztrológiai fogalmakkal hozták összefüggésbe. E hiedelmek a középkoron át még a 19. században is éltek, és bizonyos kultúrákban ma ismét terjednek. A Szentírás szerint a drágakövek ékszernek és pecsétnek dolgozták föl. Sirák fia könyvében olvassuk, 32. fejezetben, mint valami rubin az arany ékszeren, olyan a szép nóta borozgatás közben. Bár Palesztínában a drágakövek egyáltalán nem fordulnak elő a természetben, az ásatások során sok került felszínre. A legtöbbet a vaskori rétegben találtak Palesztina déli részén, így föltehető, hogy Egyiptomból vásárolták. A Szentírás Arábiát, Ofírt, Havilát és Edomot említi a drágakövek származási helyeként. A Kivonulás könyvében olvassuk, hogy a főpap Meltáskáján és Ezekiel proféta könyvében pedig a tíruszi király öltözéken sorol föl 12 drágakövet. A Jelenések könyvének 21. fejezetében az Új Jeruzsálem alapjait díszíti a drágakövek 12 fajtája, melyeket Rabanus Maurus főként színek alapján a következő szimbolikus jelentéssel látott el. Tehát jáspis a hit ereje, zafír a mennyország reménye, kalkedón a szeretett tüze, Smaragd a hit ereje bajok idején, Sardonyx a szentek alázata, Karneol a vértanúk vére, Krüzolit beszédkészségi csodatevő erő, Beril igahirdetők tökéletes élete, Topáz kontemplatív élet, az igehirdető imádsága, Krizopráza vértanúk hősiessége és jutalma, az ametiszt a mennyország utáni alázatos vágyot jelképezi. Az egyház életében a drágakövek az Isten országának dicsőségét jelképezik. Ékszerként a szakrális méltóság jelei. A drágakövek püspöki mellkereszten az ószövetségi főpap melltáskájára utalnak. A bizánci császár hatalmi jelvényeinek drágakő díszítését átvitték Krisztus és Mária ábrázolásokra is. A császári korona köveinek száma és rendje az ószövetségi főpapra és a mennyei Jeruzsálemre utal. A drága kövekkel kirakott aranykereszt Krisztus szimbólum. A bizánci császár udvart követve a drága kövek átkerültek liturgikus felszerelésekre is. Ikonográfiában a mennyei Jeruzsálem és Betlehem falait az ókeresztény mozaikokon a keresztet, a liturgikus tárgyakat, könyveket és ruhákat díszítik. Újból megemlítem a telefonszámunkat 00-421-35-7-72-72-72. Most pedig hallgassunk továbbra is Brahms zenéből egy-egy részletet, most elsősorban említettem, vonós négyes műveiből hallunk egy részletet. Végül hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halat összefog. Amikor megtelik, partra húzzák, nekiülnek, és a javát edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják. Így lesz a világ végén is. Elmennek az angyalok, aztán kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és tüzes kemencébe vetik őket, ott sírás és fogcsikorgatás lesz. A háló csomózással készített, rátszerűen lyukacsos szövedék, a halászat és vadászat ősidőktől használt eszköze. A Szentírásban a halászok, köztük Jézus apostolainak is munkaeszköze, melyet meghívásukkor nyomban elhattak. Isten országa hasonló a tengerbe vetett hálóhoz, ahogy az imént olvastam. A csodálatos halfogáskor a háló gyengének bizonyult, szakadozni kezdett. A föltámadott úr szavára a hajó jobb oldalán kivetett háló 153 darab halat fogott, s mégsem szakadt el. A genezáreti tó halászai a mai napig használják a partról vagy csónakból dobott vetőhálót, a 40-50-100 méteres kerítőhálót, melyhez két hajó és 16-20 halász szükséges. A háló Márk evangéliuma első fejezete alapján a álló az apostolok főként Szent András attribútuma. Kerítő halászat egy halfogási mód, mellyel a halat mozgó háló falazattal bekerítve fogják meg. A hosszú hálófalat egyik vagy mindkét végénél fogva olyan körbe vagy félkörbe vonják össze, melynek érintője vagy húrja a vízpart vagy a hajó. A hálófal úgy mozog a vízben, hogy alsó és felső széle a húzás iránya felé dől, tehát a kerítés nem csak vízszintes, hanem függőleges irányban is történik. Így a hal sem fel, sem lefelé nem tud menekülni. A hálót az alsó inánál fogva lefelé húzó súlyok régen kőből vagy csontból, újabban ólomból vagy vasból valók. A hálóköveknek font a háló felső innán megfelelő úsztatókat gyékényből, fából, fakérekből vagy egyéb könnyű növényi anyagból készítik. A Babilon gyékényből készült, Babilonon gyékényből készült kupalakú őröket kötnek az eresztő hálóra, melyek nem a háló fenntartására szolgálnak, hanem jelzik a víz színén, hol van a háló leeresztve. Legegyszerűbb fajtája az öreg háló. Két ember kezeli a két közhálót a meder közepén a pirítja hálóval halásszák, a legnagyobb kerítő háló a gyalom. Külön a kecsege fogásra szolgál a kecsege háló. A nagy kerítő hálókat két-két ember nem tudja kezelni, ezért kisebb-nagyobb társaságok, úgynevezett bokrok, vagyis kompániák halásznak vele. A magyar halászatban egy-egy bokor 4-12 emberből áll. 1555-ben a Tihanyi apátság alapító levelében a király 10 halászt rendelt az apátság szolgálatára. Viski szerint ennyi ember kell a Tihanyi háló, gyalom kiszolgálására. Ha a háló a bokor tulajdona, egyelően osztoznak. A háló egy emberé, aki egyszer mint a gazda is, akkor őt a fogót halnak körülbelül egyharmada illeti. Az első legény is valamivel többet kap, mint a többi. Az öreg háló a legegyszerűbb, igen elterjedt kerítő háló. Egyik vége, amelyik kivetéskor a part felől marad, keskenyebb, a másik a meder közepén járó szélesebb. Hossza 80-tól 100 méterig, tehát váltokozik, és azonos az apostolok Sagena szavával. Léhéses sík, nincs halfogózsákja, mint a gyalomnak. Még végül a kecsegehálóról szólok. A magyar kerítőhalászat szerszáma rendesen 70 méter hosszú és 2 méter széles, 3 rétegű kerítőháló. A középső réteg vékony fonalból kötött léhés. Ezt két vastag fonalból kötött nagyszemű tükörháló fogja közre. A tükörhálók úgy vannak eligazítva, hogy szemeik egymás ellenében legyenek. Kecsege fogására van szerkesztve, de más halat is fognak vele. A kecsege ugyanis furakodó természetű hal. Ha akadályra talál, nem fordul meg, hanem igyekszik keresztül törni. Az első tükör szemén könnyen átbúvik, de a középső léhésben fönnakad. Most addig furakodik, míg a léhést át nem bújtja a hátsó tükörhálón, de ha már a hónai szárnya is a maga készítette hálózacskóba került, többé nem tud szabadulni. A kecsegehálót a vizek mélyén használják, mert a kecsege alant jár. Kedves testvérek, lehet, hogy kicsit úgy tűnik, mintha most halászatról adtam volna elő, de próbáltam kicsit utána nézni a dolgoknak különböző lexikonokban is, hogy ezek a fogalmak kicsit megértsük, kicsit közelebb kerüljenek hozzánk, és ezáltal is jobban meg tudjuk érteni a példabeszédnek a mondani valóját. Nekem most már nem is marad más hátra, csak megköszönjem a kedves testvéreknek, hogy együtt voltunk. Köszönöm itt Észak Komáromban Lászlónak a szolgálatát, szintén Budapesten Szabó Adriennek a technikai közreműködését Lépest Lóránt atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.